Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 10 parancsolatról szóló 2 alkalmon néhány alapkérdést vettünk sorra. Szó volt a 10 parancsolat keletkezéséről, szó volt a sajátosságairól, összevetve a választott nép környezetében élő népek törvényhozásával. Különleges törvény ez. Olyan, amelyet ellentétes szópárokkal jellemezhetünk leginkább. A 10 parancsolat egyszerre részleges és egyetemes törvény. Az erkölcsi törvény az együttélés szabályainak minimuma, ugyanakkor emberi erővel be sem tartható maximuma. Kijelentés, ám egyben fölszólítás is egyszerre ad szabadságot és parancsol szolgálatot. Egyszerre ajándék és feladat. Láttuk mindezt részletesen, most csak végigfutnék rajtuk. 1. A 10 parancsolat részleges és egyetemes. Egy kicsiny, félig meddig még törzsi keretek között élő embercsoportnak szól, és egyetemes mindenkinek szól, aki Isten népéhez tartozik. 2. Minimum és maximum. Az együttélés minimális feltétele, hogy egy közösség tagjai ne lopják, ne öldököljék, ne csalják egymást. Ugyanakkor a törvény maximuma is. Nagyon magas mérce, mert a benne szereplő vétkek, az ölés, lopás és így tovább tartalma az olyan jellegű, hogy az ember önmagától nem tudja belül a szívében megtartani ezeket a teljesítményeket. Ahogy Jézus mondja, nem tudja betölteni. 3. nyelvi formájában egyszerre kijelentés és felszólítás. Isten kijelenti, milyennek látja ő a népét, te nem lopsz, nem ölsz, stb. Ugyanakkor felszólít ugyanerre, te ne lopj, ne ölj. 4. egyszerre szabadság és szolgálat. A törvénnyel Isten, aki megszabadít a bűn fogságából, ahogy Egyiptomból kiszabadította népét, ugyanakkor rögtön szolgálatra, az ő szolgálatára szólítja fel ezt a népet. Egyedül Istennek szolgálj, azt mondja. És végül 5. a 10 parancsolat egyszerre ajándék, ajándékoz szabadságot és feladatot, hogy az ember megfeleljen Isten róla alkotott képének. És végül pedig azt láttuk, hogy hol van a 10 parancsolat, a törvény helye az üdvösség történetében, amelyet ebből a szempontból 3 korszakra osztottunk fel, lelkiismeretkora, a mózesi törvény előtti kor, aztán a törvénykora Krisztusig, élén a 10 parancsolattal, és a kegyelem kora, amelyben a krisztusi megváltás következtében, vagy azóta mindmáig élünk. Na, eddig jutottunk körülbelül. Innen folytatom azzal, hogy Isten 2 táblára íratta le Mózessel a 10 parancsolatot, az Isten iránti magatartást 4, az embertársal szembeni viselkedést 6 parancsolat szabályozza. Már a sorrend is figyelmeztet, hogy a 2 tábla nem szakítható el egymástól. Az első 4 parancs nélkül alig, ha lehet teljességgel betartani az embertársakkal kapcsolatos rendelkezéseket. Most még mindig az 1-es parancsolatok előtt vagyunk, hogy tekintsük át az egészet, a 10 parancsolat egészét, és akkor könnyebben felismerjük a lényeget, amely különösen az embertársal szembeni 6 bűn esetében világos, hogy a felsorolt vétkek lényege nem más, mint az elvevés, az elvevés. Elvenni a másik életét, ne ölj házastársát, ne törj házasságot, értékeit ne lopj, jó hírét, becsületét, ne tégy hamis tanúságot, az őt megillető tiszteletet, tiszteld apádat, anyádat, stb. Tehát elvevés, elvevés mindenhol. Így van persze az első négy parancsal is, ezek megsértői, idegen istenek imádói, faragott istenképek, hamis istenek készítői, vagy a hetedik nap profanizálói, szintén elvesznek valamit, Istentől veszik el a neki kiáró dicsőséget. Persze csak, ami őket illeti, anélkül, hogy ezzel Isten dicsősége ténylegesen csökkenne. Tehát mind a 10 parancsolat esetében a lényeg az elvevés. Elvevés. Ebből pedig két dolog következik. Az egyik az, amit a logika is, meg a gyakorlat, Jézus életpéldája is igazol, hogy a törvényt teljességgel betartani, egy olyan törvényt, amely, szóval egy negatív törvényt, amely az elvevést tiltja, na egy ilyen törvényt betartani egyetlen módon lehet, az elvevésnek az ellencselekedetével, vagyis adással. Ez az alapelv, az adás. Adás. Ezt tette földi élete során Jézus mindig. Ő adott mindig, mindenhol, mindenkinek, és önmagát adta oda a kereszten. Például ne lopj, mondja a törvény, csak hogy ennek két szintje van. Az első, nem lopni ilyen durván anyagi dolgokat, pénzt, paripát, fegyvert, gőzmozdonyt, ilyesmit. Hát ez ugye, ez már megy, azért ezen már túl vagyunk. Egyszerűen, mint kultúremberek. Aki ad magára, az nem lop ilyesmit. Tehát rendben, de ez kevés. A ne lopj második szintje, az más. Erről beszél Jézus állandóan. Ne lopj, ezt úgy lehet teljesen betartani, vagyis betölteni, hogyha adok. Mert mindaddig, amíg nem adok, nem adom oda az időmet, az erőmet, a szeretetemet, a szolgálatomat, egy szóval nem adom oda önmagamat Istennek és testvéreimnek, hát addig bizony lopok. Lopok ugyanezeket. Időt, erőt, szeretetet, önmagamat. Lopok, vagyis megszegem a parancsolatot. Na, ez a második szint. Tehát Isten országának törvénye az adástörvény. A 10 parancsolatot adással, azaz szeretettel lehet megtartani. Például mit mondunk a gyónásban? Azt mondjuk, hogy azt ígérjük, hogy a jóra törekszem, és ezzel a bűnt kerülöm. Tehát az a cselekedettel lehet a bűnt kerülni. Annak, hogy a 10 parancsolatban szereplő vétkek lényege az elvevés, ez volt az egyik következménye. Másik következménye, hogy az egész, mind a 10 összefügg, láncolatot alkot. Ezért jelentheti ki Jakab levél szerzője a második fejezet 10. versben, hogy aki egyetlen törvény ellen vét, na az már az egészet megrontja. Mert bármely parancs megszegésével elveszek valakitől. Úgyhogy a lényeg az mindig sérül ilyen esetben. Láttuk, hogy már egyetlen törvényt is iszonyú nehéz és igazából lehetetlen emberileg betölteni, hogyha a Jézusi mércének meg akarunk felelni. És akkor most még pluszba az is kiderül, hogyha én 9-et megtartok, de egyet megszegek, már is az egészet rontottam meg. A mózesi törvény korszaka, ezt láttuk a legutóbbi alkalommal, emiatt aztán csőddel végződik. Isten megmutatta ezzel a korszakkal, hogy mennyire rászorul az ember a kegyelemre. Tehát ő a törvénnyel nevel. A törvény Krisztusra mutat, az irgalomra. A törvény vége, mondja Pál apostol, Krisztus. Mármint, hogy a végpontja, meg a célja. Amikor valakinek egy konkrét helyzetben, egy konkrét parancsról kell dönteni, hogy betartja vagy nem, akkor az egyszerű. Igen vagy nem, az ember dönthet úgy, hogy betartja, amennyire tudja, dönthet úgy, hogy megszegi. Vagy nem lop valamit, vagy lop valamit. Na ez egyszerű. Azonban az ember egész lényének, a személyiségének viszonya a 10 parancsolathoz, hát az teljesen más. Az nem egy ilyen igen-nem kérdés. A Biblia a törvényhez való négyféle, négyesféle viszonyulásról beszél. Következő. Az ember élhet törvény nélkül, törvény alatt, élhet Krisztus törvényében, ez három. Erről a háromról Pál apostol szól az első korintusi levél 9. fejezetének 20-21-es versében. Azt mondja, zsidóknak zsidó lettem, hogy zsidókat nyerjek meg, azaz törvény alatt, a törvény alatt élőknek törvény alattivá lettem, hogy őket megnyerjem. A törvény nélkül élőknek, folytatja, törvény nélküli lettem, hogy őket is megnyerjem, noha magam nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében élek. Tehát ez három, törvény nélkül lenni, törvény alatt lenni, Krisztus törvényében lenni, egy mondatban. Háromféle viszony a törvényhez. És van egy negyedik is, a törvény tipró állapot. Erről a második Tesszaloniki levél második fejezetében szól Pál apostol. Tehát ez a négy létezik. Ha vegyem sorra röviden ezeket az állapotokat, mert hiszen az ember lényének és a törvény egészének a legmélyebb kapcsolatáról van szó. Az egész ember és az egész törvény áll egymással szemben, illetve kapcsolatban. Törvény nélkül lenni. Ilyen állapotban éltek Pál korában a pogányok, élnek ma azok, akik még nem hallottak Istenről, a törvényről, Krisztusról. Nem ismerik a törvényt, mégis cselekedhetik a törvénynek a dolgait, olvassuk a római levél második fejezetében, természetüknél fogva a beléjük adott lelkiismeret erejével. A lelkiismeret ajándék. Isten mindenkinek a szívébe adja, belső iránytűként, beirányozva a szeretetre, ami a törvény lényege. Nos hát, hogyha a lelkiismeret ennyire nagy dolog, akkor vajon elége a törvény nem ismerőinek, és nincs is szükségük az írott törvényre, kérdezem. Hát dehogy nem. Az első bűn után ugyanis a lelkiismeret, mint minden más az emberben, összezavarodott, elhomályosult, kinél többé, kinél kevésbé megromlott, minden esetre nem tiszta. Milyen gyakran halljuk, tiszta lelkiismerettel tettem, amit tettem, és így is hiszi az illető, miközben nyilvánvaló, hogy tette ellentétes valamely parancsolattal. Lelkiismerete, melyet ő tisztának érez, nem tiszta, hanem elhomályosult. Tehát a lelkiismeret nem mindig megbízható vezető, és a mi korunkban meg egyre kevésbé, de karban lehet tartani. Egy módon, hogy folyamatosan Isten írott akaratával szembesítem a lelkiismeretemet. Ezzel a törvény nélküli állapottal szemben Isten könyörületes. Úgymond az apostolok cselekedeteiben, hogy elnézi a tudatlanság idejét, mivel az érintettek nem tehetnek róla. Nem tudják, nem tehetnek róla. Épp csak említem, hogy van egy másfajta, de szintén törvény nélküli állapot, amelyről Pál a római levél 7. fejezet 9. versében beszél, mikor azt mondja, hogy ő zsidó létére a megtérése előtt törvény nélkül volt. Hát ez ugye nem ugyanaz, mint a pogányoknál, hogy ne ismerte volna Pál a törvényt, a Tórát, dehogy nem. Jól ismerte, de külsődlegesen. Tudta a tételes rendelkezéseket, nem tizet, de százat, vagy mind a 600-at. és közben nem fogta fel a törvény lényegét, komolyságát, magasrendű erkölcsi követelményét. Úgy hitte, teljesíteni tudja a törvényt saját erőfeszítésével. Sőt, talán, mint sok farizeus kortársa, talán még le is nézte azokat, a nép nagy részét, akik erre ugye nem voltak képesek. Vagyis Pál ismerte a törvényt, de vele ellentétben élt, hiszen lenézte embertársait, és ez is egy törvény nélküli állapot. Sőt, a törvénynek éppen a lényege hiányzik ilyenkor. Törvény nélkül élni tehát annyi, mint nem ismerni a törvényt lényeglátó tudással, amelyet a Szentlélek ad, egy ilyen belső ismeret. Ez átvezet a következő, a törvény alatti állapothoz, sőt, gyakran azonos is vele. Törvény alatt az van, aki ismeri a kinyilatkoztatott törvény, 10 parancsolatot, igyekszik is megtartani, de csak külsőleg. A bensője, a szíve, a lelke, vágyai, kívánságai, indulatai, azok nincsenek összhangban a törvénnyel. Szolgálja a törvénynek, szolgálja, szó szerint alatta van, törvény alatt. Nem kerül vele egy szintre, mert belül tök más ő. Teher számára a törvény, görnyed a súlya alatt, mert önmaga vágyai ellenében, mint egy magát kényszerítve kell megtartania, amit Isten a törvényben kíván. Nem szereti igazából Isten törvényét, mert nem a sajátja, hanem külső, idegen, nem a saját belső törvénye. Kérdés, hogy vajon akkor a törvényhozót szeretheti-e igazán? No de, ennek az állapotnak is van pozitívuma. Ha az ember felismeri és belátja képtelenségét a törvény megtartására, az a kegyelemhez, Krisztushoz vezeti. Ha ezt nem ismeri fel, nem vallja be gyengeségét, hanem büszke a törvény megtartásában végzett produkcióira, teljesítményére, akkor gőgös, önelégült lesz, szeretetlen, épp a törvény lényegével kerül ellentétbe. Mint az a bizonyos evangéliumi farizeus, aki hetente 2-szer böjtöl, ugye, és dicsekszik teljesítményével Isten előtt, és közben pedig megveti a másikat. A bűnösségét alázattal megvalló vámost. Aztán a harmadik viszonyulás a törvényhez az, amelyet szintén az első korintusi levél 9. fejezet 20-21-es versében láttunk az imént, hogy Krisztus törvényében lenni. Ez a harmadik. Az apostol azt mondja, hogy ő most már ebbe a kategóriába tartozik. Az jut el idáig, aki belátja önmaga előtt és Isten előtt képtelenségét a teljes törvény igazi betöltésére, és Isten kegyelméhez menekül. Nem azért mondjuk ezt az állapotot Krisztus törvényében létnek, mintha Krisztusnak lenne valami más törvénye, mint a 10 parancsolat, más törvénye, mint Istennek, nem. Azért nevezzük így, mert csak a Krisztusban nekünk adott kegyelem képes eljutatni az embert erre a pontra. Pontosabban tehát a Krisztusban való hit, még konkrétabban az a hit, amikor az ember elhiszi, mármint igaznak tartja, a következőt. Krisztus áldozata már elégtételt adott az ő bűneiért, Istennek, ezért nincs elmarasztaló ítélet ellene az isteni bíró előtt. Bűne le van törlesztve, hogy így mondjam, márpedig egy azon bűnért még az emberi bíróság sem ítél 2-szer, hát még Isten. Aki így viszonyul a törvényhez, a törvénytartáshoz, tehát Krisztus törvényében van, Az az előbbivel, a törvény alatti emberrel egy teljesen eltérő tapasztalatot él át. Megtapasztalja, hogy Isten törvényei nem nehezek, ahogy mondja az első János levél 5. fejezet 3. vers. És azt is, hogy Krisztus igazat állít, amikor azt mondja, hogy az én igém, az én igám édes, az én terhem könnyű. Máté evangéliumban. Könnyűvé lesz számára a dolog, mivel már látja, hogy nem a formális törvénytartás a lényeg, hanem a szeretet. Könnyűvé lesz a törvény, mert nem alatta van a törvénynek, hanem egy szinten vele. Mert a törvény a szívében van. Sőt, ahogy a 40. Zsoltár szerzője mondja, a szíve közepében könnyű neki a törvény. Sőt, egyes szentírók még ennél is tovább mennek. Az első Zsoltár gyönyörűségesnek mondja Isten törvényét mindjárt az elején, az óriás, hatalmas, ugye, Zsoltár könyvnek az elején. Ott rögtön azt olvasom, hogy boldog az az ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem áll meg a vétkesek útján, és gúnyolódók székébe nem ül, hanem az Úr törvényében gyönyörködik. Ez egyúttal azt is megmutatja, hogy ugye valami titokzatos módon már Jézus földi megjelenése előtt az ószövetségi emberek között is voltak, akik eljutottak erre a szintre, hogy a törvény a szívükben volt, már Krisztus előtt, Krisztus törvényében, a szeretet törvényében jártak. Jézussal pedig sokak számára vált lehetővé ez. Vagyis az, amiről Jeremiás több száz évvel korábban profétált, és ami az új szövetség lényege, Jeremiásnál a 31. fejezet 33-as versében olvassuk, törvényemet, mondja az Úr, bensőjükbe adom, szívükbe írom. Ez a lényeg, és csak így jöhet létre a közösség, a valódi szövetség Istennel. És akkor így folytatódik a profécia, hogy na hogyha a törvény az az emberek szívében lesz, akkor, idézem, én Istenük leszek, ők meg népem lesznek. De csak akkor közösség Istennel, amikor az ember akarata egyenlő Isten akarata, amit Isten akar. Ez volt a harmadik, és akkor a negyedik viszony a törvényhez az, amit egy régi, szép régi magyar biblia fordítás törvény taposó állapotnak mond a 2. Tesszaloniki levél 2. fejezetében. No, ez az egyetlen helyzet, amely gyakorlatilag reménytelen. Törvénytaposóvá csak az válhat, aki ismeri, hangsúlyozom, ismeri Isten parancsolatait, de tudatosan, szabad akarattal szembefordul velük, és megtagadja őket, épp az ellenkezőjét vallja és teszi. És ma már nagyon gyakran hirdeti is nagy hangon másoknak. Ez ma már itt van. Hogy házasság, család, hűség, ugyan kérem, micsoda idejét múlt eszmék, tehát a törvény ellentétét hirdeti, ez a törvény taposás. Az ember ugye vétkezik, követel bűnt gyengeségből, tudatlanságból, vagy sok okból, de a törvény taposás egészen más. A törvény taposó szándékosan, magát megkeményítve tart ki a rosszban, ahogy az első Zsoltár embere a törvényben gyönyörködött, úgy gyönyörködik a törvény taposó meg a rosszban. Írja Pál a 2. Tesszaloniki levélben, és így folytatja, nem fogadja be Isten igazságát a maga üdvösségére. Azaz ismeri, de tudatosan elutasítja. Na ezért nincs innen kiút. Ha ez így marad, onnan nincs kiút. Minden bűnre van bocsánat. Egyedül erre nincs, mert a törvény taposó éppen azt nem teszi, ami föltétele volna a bűnbocsánatnak, nem bánja a bűneit. És napjainkban sok-sok ember utasítja el az isteni eredetű értékeket, a szeretetet, a hűséget, a tisztességet. Az evilági lelkület, vagy ki tudja, a gonosz szellem már nem éri be azzal, hogy csupán bűnre csábít, hogy a megtévesztett emberek beleessenek konkrétan, tehát mint egy belepottyanjanak amúgy tudatlanul a bűnbe. Nem. Ma már azt akarja ez a gonosz szellem, hogy minél többen a törvény tudatos tagadását, a törvény tudatos tagadását válasszák, sőt, ezt tartsák normálisnak. És sok médium is cinkos ebben. De ne menjünk ebbe bele. Sokan azért gondolkodnak így, mert csak ezt látták, hallották maguk körül, és nem ismernek, nem láttak, nem tanultak más értékrendet. Ők talán nem igazi törvénytiprók, inkább a törvény nélküliek típusába tartoznak, mint az ókorban a pogányok. Tehát kívül vannak a törvényen, nem ismerik, lelkiismeretük pedig, ugye kellő edzés hiány elcsökevényesedett, és nem jelez már, főleg nem megbízhatóan, hogy mi jó, mi rossz. Ennek rengeteg oka lehet a családi életbajaitól, nevelési kultúránk gyengességéig minden, és bizony az egyház missziós tevékenységének nem kellően jó hatásfoka is oka lehet ennek.